Kedves hallgatók, arra gondoltunk, hogy felelevenítjük a régi szilveszteri műsorok hangulatát, lévén, hogy egy kihalt műfajról van szó, hiszen a magyar televíziókban, a televízió csatornákon bár vannak új évre hangoló különböző szórakoztató műsorok, de azért az a műfaj, ami az úgynevezett szilveszteri műsor volt, az már nincsen sajnos többé. És itt van a vonalban Bánki Iván.
Szia András!
Szia Iván, üdvözöllek, köszönöm, hogy a rendelkezésünkre álltál. Sok évtizeden keresztül a magyar televízió rendezője, vagy ma már úgy mondanánk, hogy főrendezője voltál, és hát nem egy szilveszteri műsor került ki a kezeid közül.
Hát nem én vagyok, vagy voltam a szilveszteri műsorok legtöbbet foglalkoztatott rendezője. Uh-huh. Én azt mondhatnám, hogy valójában szilveszteri műsort kevesebbet rendeztem, mint mondjuk Kalmár András, a névrokonod,
igen,
vagy Bednai Nándor kollégám, vagy még végebben Deák István. De hát csináltam én is szilveszteri műsort, és ahhoz is sajnos egyetértésemet kell adnom, hogy ma a televíziókban, és ebben már beleértve a ma működő közszolgálatit is, nem nagyon létezik ez a szilveszteri műsor. De hát mi is volt ez a patent? Tehát onnan kell kezdeni, hogy amikor még nem volt televízió, akkor a Magyar Rádióban voltak a szilveszteri rádiókabarék. Uh-huh. Ennek az előzménye az volt, hogy havonta volt a Magyar Rádióban egy rádiókabaré, és ennek az alkotói és ezeknek a csemegéi kerültek be a szilveszteri rádiókabaré műsorába. Na most ez a szilveszteri rádiókabaré végtelenül sikeres műsor volt, bár mindig azt mondták, hogy az előző az jobb volt, de mindig kiváló volt. És a Magyar Televízió vezetése már jó korán, már a 60-as évek elején, vagy tám még korábban, 59-ben rájött arra, 1959-et írunk, hogy szilveszteri kabaré nélkül a Magyar Televízió sem képes ebben a versenyben részt venni, és hát elkezdték a szilveszteri kabarékat gyártani, de hát amíg a rádió kabaré sikeres volt, a televízió szilveszteri kabaré műsorai általában mindig annak az összehasonlításnak a vesztesei voltak, hogy hát a rádió kabaré sokkal jobb volt.
De hogy akkoriban azért jóval kevesebb embernek volt tévékészüléke, mint rádiókészüléke?
Hogyne. Akkoriban 59-ben ritka család volt, ahol televíziós készülék volt, és ezért nagy sikerek is voltak egy házban, valakinek volt egy fekete-fehér televíziója, és bizony a lakótársak tömege kéreckedett oda be gyerekek elől Sámlin, középen a házigazda karosszékben, és körülötte a szobában és a házban fellelhető székeken a szomszédság. Ez még jó sok évig így ment. Én szerintem valamikor a 70-es évek eleje, 60-as évek vége volt az, amikor a televízió már meg tudott szólítani olyan tömegeket, hogy nem kellett bekéreckedni a szomszédságba. De lehet, hogy ez egy kicsit korábban volt. Én talán 65 körülre tenném. Nem nagyon ismerem a korabeli statisztikákat, csak így érzem. Na most, hogy az összehasonlítás sikeres volt-e vagy sem, azt én elhetően tudom megmondani, mert miután a szilveszteri műsorok nagy része élőből ment, tehát a rádiókabarét azt nem tudtuk élőből hallgatni, mert dolgoztunk. És aztán utólag meghallgatva az már soha nem volt azonos értékű az élőben produkált kabaréval, se a rádiókabaré, se a televíziókabaré.
Iván, bocsánat, itt egy zárójelet muszáj, hogy beszúrjunk. Ugye azt mondtad, hogy a televíziós műsor élőben ment. De hogy ez gyakorlatilag ugye azt jelentette, hogy tulajdonképpen még nem nagyon volt kitalálva, hogy hogyan lehetne rögzíteni az adásokat, ugye sugározni már tudtatok, de videószalag, videókazetta az nem létezett, vagy hát csak nagyon kezdetleges formába, valamilyen formában azt hiszem, hogy filmre tudtatok rögzíteni, de hogy gyakorlatilag maga az adás, az valóban tényleg élőben kellett ezeket a hát szkecseket, kabarétréfákat, zenés jeleneteket nektek produkálni.
Hát nem akarok technikai részletekbe belemenni, de viszonylag korán, tehát a 60-as évek első éveitől kezdve már létezett filmre rögzítési lehetőség. Uh-huh. Ez volt a úgynevezett telerekording, de a szilveszteri műsorok hangulata is megkívánta azt, hogy inkább élőben menjen. Persze voltak olyan részletek, amiket, mit tudom én, ha a Hősök terén a himnuszt föl kellett venni, vagy voltak olyan show elemek, amiket a város különböző pontjain rögzítettek, akkor ez nem ment élőben.
Aha.
De a műsor foglalata, a műsor bonyolítása az mindig élőben ment.
Világos. És akkor különböző stúdiók voltak, amiket ti egymás után kapcsoltatok, vagy hogy kell ezt elképzelni? Tehát, hogyha valahol volt egy kabarétréfa, akkor utána, nem tudom, kapcsoltatok egy zenekart, vagy egy zenés fellépést. Egyáltalán hát nem is volt annyi stúdió akkoriban még.
Hát nem is volt annyi stúdió, éppen ezért ezeket a szilveszteri műsorokat, mondjuk például a 1969-es szilvesztert, ezt pontosan tudom, mert közreműködtem benne, több helyszínről közvetítettük élőben. Uh-huh. A televíziónak volt 69-ben már talán 4 közvetítőkocsija is, 2 PAI, angol gyártmányú, és 2 EMI, ugyancsak angol gyártmányú közvetítőkocsija. Ezek a közvetítőkocsik letelepedtek. Én például az akkori MOM Kultúrotthonból közvetítettem a szilveszteri műsor részét, mások máshonnan. És akkor volt a stúdióban egy főember, aki ezeket a helyszíneket összekötötte, időnként némi humoros konferanszal tűzdelte meg, vagy vezette át, és akkor következett a másik helyszín. És addig a többi 3 helyszínen nőven volt idő arra, hogy átdíszletezzenek, átálljanak a rájuk kerülő produkciós elem közvetítésére.
Hány kamerát tudott fogadni egy ilyen közvetítőkocsi?
4-et.
Aha.
4-et, de általában az volt a technikai előírás, hogy 3 kamera plusz egy előre felfűtött meleg tartalék. Ami azt jelentette, hogy ha az egyik kamera meghibásodott, akkor a technikusok rohantak, és vitték a meghibásodott helyére a 4-et. Külön műszaki igazgatói engedélyre volt szükség ahhoz, hogy mind a 4 kamera működhessen. Uh-huh. Nem volt egyszerű, ezt ki kellett járni, és el kellett mondani a rendezőnek, hogy azért van erre szükség, mert van a második emeleten egy helység, ahol kameránk van, és nem tudjuk elhelyezni, és nem tudunk átállni a másik 3 kamerával oda. Szóval ez nem volt könnyű dolog, de többnyire a műszaki igazgató Kerpel Robert ezt belátta, és akkor kivételesen engedni ezt, de ne legyen belőle gyakorlat.
Te, és a technikai problémáktól eltekintve más veszélyeket rejtett ez az élőzés? Vagy voltak olyan pillanatok, amikor ti se nagyon tudtátok, hogy mi fog történni, vagy azért többé-kevésbé minden a forgatókönyv szerint ment?
Hát az én emlékeim szerint, és az én emlékezetem az elég hiányos, nem volt
nem
olyan... De. Nem volt olyan komolyabb baki, vagy olyan technikai probléma, ami miatt szétesett volna, vagy káosz keletkezett volna a produkció lebonyolításában, de természetesen a televíziós történetben feljegyeztek néhány ilyet, függetlenül attól, hogy szilveszteri produkció volt-e, vagy sem. Az én emlékezetemben egy olyan szilveszteri produkció van, amit a Várkonyi Zoltán rendezett, ez a történelem kezdetén volt, tehát 58-59-ben, tehát akkor még tényleg csak a központi bizottság tagjainak volt televízió, meg néhány szerencsésnek. Amikor egy technikai hiba következtében a kép elkezdett futni, tehát ismét nem bonyolódunk technikai részletekbe, ezt nem árt meg fixen a kép, hanem vagy lefelé, vagy fölfele futott. Na most ez volt akinél ez a jelenség nem jelent, meg minden esetre Várkonyi Zoltán feleségénél otthon a jelenség megjelent, és amikor a Várkonyi hazament és kérdezte a feleségét, na milyen volt kedvesem? De nagyon jó volt, csak hát tudja magának, ezek a formai ötletei, ezek nagyon zavartak. Azt hitte az asszony, hogy ez a futókép, ez a Várkonyi technikai ötlete volt, nem hiba.
Experiment. Valami ilyesmi. De Iván, tulajdonképpen azt hiszem, hogy a kezdetektől, de majd te pontosítasz, a szilveszteri műsornak volt egy állandó fénypontja, Hoffi Géza.
Hát amikor már Hoffi Géza közismert volt, és amikor már Hoffi Géza televíziós fellépést vállalt.
Ő vállalt, vagy vállalhatott?
Hát nézd, én őt nagyon régről ismertem, mert még színészképzőben is együtt jártunk, de hát televíziós megjelenéssel a Hoffi Géza jelenségnek egy bizonyos állomásán történt csak meg. Többnyire zenés paródiákat csinált, ezek a zenés paródiák pedig mentek különböző vendéglátóipari helyeken. Természetesen ez az ő debreceni színészi tevékenységét nem érintették, de én őt színpadon utoljára Rózsahegyi Kálmán színészképző stúdiója után évekkel az Emke étterem színpadán láttam, és akkor éppen Louis Armstrongot utánzolt. Szóval el kellett tenni egy pár évnek, de utána, és akkor itt visszatérek arra, amit kérdeztél, utána szinte törvény volt, hogy minden szilveszteri műsor Hoffival ér véget. És minden szilveszteri műsor Hoffi produkciója, minden év szilveszteri produkciójának tartalmilag is a csúcsa volt. Tehát nem véletlenül került a végére.
Azt lehetett tudni, hogy ő hogy dolgozott, meddig érlelt ő egy ilyen műsort? Voltak ebben neki segítségei, más írók, vagy egyszerűen ez teljesen az ő szüleménye volt?
Én nem tudok róla, hogy ő neki ilyen állandó, vagy szerződtetett
stábja
író,
volna,
vagy kitaláló partnerei lettek volna. A zenei partnere biztos volt neki, mert a Malek Miki az sokat segített neki, de én azt hiszem, hogy ő nem is nagyon engedett volna senkit beleszólni abba, amit ő csinálni akar. Ez más volt, a szilveszteri kabaré azért, mint mondjuk a Mikroszkóp színpadon előadott számai. Ott azért a Marton Frigyes, meg a stáb tagjai jogosan beleszóltak, mert egy színpadi rendező az ura a színháznak. De amikor a Hoffi a televízióba került, akkor ezek a tényezők már mind másodlagosak lettek. Ő úgy és önmagában volt jó, és nagyon hagyott beleszólni senkit.
Mik voltak még ilyen visszatérő elemek? Hát az mind a mai napig kitart, hogy bizonyos embereket, akik megszoktunk egy-egy szerepbe, azok kilépnek ebből a skatujából, és valami extrát mutatnak be, tévébemondók, hírolvasók énekelnek, táncolnak, stb. Ez azt hiszem, hogy a kezdetektől jelen volt valamilyen formában.
Igen, különböző szerkesztők, különböző ilyen paródia, pamflet ötleteket hoztak a szilveszterbe. Ezt a néző nagyon szerette.
Igen.
A Bessenyei, a Básti, a Tolnai Klári, a Törőcsik Mari, és nem akarom most végig sorolni a magyar színművész listát, a korabeli színművész listát, de azt mindenki nagyon szerette, ha ők valami mást tesznek. Hát énekelnek, vagy hegedülnek, vagy mondjuk az Agárdi, és már nem is emlékszem, ki volt a partner, talán a Kálai Ferenc, Hacsek és Sajót játszanak, ezeket szerette a néző, és ez minden szilveszterben ilyen vagy olyan formában megjelent.
Érdekes, hogy ezt mondod, mert nyilván Hoffi Géza már nincs köztünk, de tulajdonképpen azt gondolom, hogy a mai napig színpadra állítható, illetve képernyőre állítható lehetne egy ilyen nagyszabású szilveszteri műsor, tehát tényleg egy ilyen összefüggő showműsor, kiváló színészeink vannak, nyilván vannak nagyon jó írók. Szerinted mi lehet az oka annak, hogy ez a műfaj, ez kiveszett?
Hát csak következtetni tudok. Felteszem, a közszolgálati televízió más módon közelíti meg, mint a kereskedelmi televíziók. A kereskedelmi televízió azt mondja, hogy mi a fenének dobjak én ki milliókat, amikor veszek egy jó amerikai vagy angol már bejáratott sikerfilmet, és azt lenyomom.
Pedig az se olcsó, kell, tegyük hozzá.
Hát nem olcsó, de összehasonlíthatatlan olcsó, és kevesebb dolog van vele. Csak be kell fűzni a filmet. De mondom, nem nagyon nézem én a televíziós műsorokat szilveszterkor már évtizedek óta, és nem azért, mert elfordulok tőle, hanem azért, mert más baráti vagy családi programom van, amiben nem tartozik bele a televízió nézés.
Hát világos, is egyre többen vannak ezzel így.
Mondjuk szilveszter éjszaka a himnuszt, voltunk 30-an egy baráti társaság Nyíregyházán, és az én telefonom, Bartók rádióra állított telefonom indította éjfél után a himnuszt. És arra énekeltünk, mert semmi más nem volt bekapcsolva, se előtte, se utána.
Ez nagyon szép lehetett. Iván, azt akartam még kérdezni, hogy ugye most belementünk a szilveszteri műsorokba, de hát ennek a korszaknak az is a különlegessége volt, hogy nagyon sok műfajban dolgozhattál, mint rendező. Ma már ez nyilván nincs így, hiszen te egyébként előbb említettük Louis Armstrongot, ha jól emlékszem, akkor te készítettél róla egy dokumentumfilmet, portréfilmet, de forgattál Viszockival is, és aztán pedig csináltál egy szórakoztató műsort. Ez teljesen bevett szokás volt akkor, vagy egyszerűen neked volt ennyire szerencséd, hogy tulajdonképpen a műfajon belül nagyon sok területen kipróbálhattad magad?
Hát is. A szerencse is közrejátszott, az én vonzalmam is közrejátszott, és hát a
meg a tehetséged, azért azt tegyük hozzá, tehát, hogy nyilván nem mindenki képes erre.
Nem tudom. Hát most nem akarnék azzal példálozni, hogyha egy nem arra rátermett ember kísérletetik avval, hogy valami jót csináljon, amire nem rátermett, akkor abból nem nagyon lehet sikert várni. Tehát nem akarom magam a tekintetben fölértékelni. Én szerencsés voltam, mert az életemnek egy bizonyos szakaszában, amikor a televízióban még kevesen voltunk, akkor mindenki csinált mindent, és aztán, mint az orvosoknál, állandóan szűkült a spektrum, és a sima belgyógyászból már lesz gasztroenterológus, és kardiológus, és nefrológus, és nem sorolom. Tehát ugyanígy egy kicsit specializálódtunk, de ami nem jelenti azt, hogy örökre elváltunk tőle, mert mondjuk én befejeztem a televízió állományában elvégzett munkámat 1999-ben, uh-huh. És rá közel 20 évre, ugye ott akkor ilyen a szórakoztató főszerkesztőség vezetője Igen. voltam, és rendezője voltam, és aztán rá 20 évre csináltam egy dokumentumfilmet, mondhatnám úgy is, hogy dokumentumfilmmel kezdtem, dokumentumfilmmel fejeztem be a pályámat. Tehát aki rendező, és kicsit is sok oldalú, az nem felejti, mint hogy a kerékpározás sem lehet elfelejteni. Hogy kell dokumentumfilmet csinálni, és hogy kell egy kabaré tréfát, vagy egy krimit rendezni. Az kézre áll mindenkinek, aki ezt érti.
Hát Iván, ennél szebb végszó nem kell. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és elmondtad ezeket, és ígérem, hogy fogunk még beszélgetni, mert azt gondolom, hogy ez nagyon izgalmas és nagyon fontos korszak, amiben te ott voltál és dolgoztál a magyar televízióban. Én még egyszer köszönöm, hogy itt voltál, és hát nagyon boldog új évet kívánok neked.
Köszönöm szépen neked is, és a rádiód hallgatóinak is.